És lesz egy második része is a mai üzenetnek. Köszönjük Istenünk azt, hogy amikor meglátunk téged, amikor megtapasztalunk téged, akkor önkéntelenül csak gyönyörködünk benned, és ez bennünk is mindig megváltoztat valamit, szabadabbá tesz, gyógyít, képessé tesz arra, hogy szeressünk. Dolgoknak több pontot ad, és bizonyos dolgokat lepontolsz az életünkben. A dolgok, amik nem voltak fontosak, lehet, hogy jóval fontosabbá válnak, és amik fontosak voltak, azok csak már nem érdekesek annyira. Köszönjük Jézus! Te vagy ez a személy, te vagy a kereszténységnek a lényege. Jézus, téged imádunk, téged akarunk ismerni, te szólsz hozzánk, te beszélsz hozzánk, és egy család lehetünk miattad, a te munkád miatt, a te bevégzett munkád miatt. És szeretet lehet közöttünk, és szeretet lehet kifelé, az elveszettek felé is. Urunk, csak szolgálj felénk továbbra is, és végezett egy gyönyörű munkádat bennünk. Amen. És arról szeretnék beszélni nektek pár mondatban, pár percben, hogy Jézus szemével látni. Rájöttem arra, hogy Isten igéje nélkül, Isten nélkül csak annyira vak tudok lenni az igazán fontos dolgokra. Viszont amikor ő megszólít, leleplez valamit, akkor csak megnyílnak a szemeim. Rájöttem, hogy Jézus szemével, hogyha tudok Jézus szemével nézni valakire, akkor annyira másképp látom őt, mint anélkül. És igazából mindenki, mi és minden körülöttünk élő ember a szíve, a lelke mélyén megerősítésre és bátorításra vágyik. Sőt, éhezünk a bátorításra. Körülbelül egy héttel ezelőtt valaki engem bátorított, ami nem volt hosszabb egy mondatnál. És akkor jöttem rá egy ilyen friss módon, hogy mennyire éhezem a bátorításra. Akik valamennyire ismertek, látjátok, valamennyire tudjátok, hogy vannak azért jó időszakaim, meg, tehát hogy vannak nehéz időszakaim, de alapvetően nem vagyok depressziós, vagy én is akár tudok bátorítani, ha hagyom, hogy Isten bátorítson. De mindezek ellenére így megtapasztaltam, hogy a bátorítást követően, hogy mennyire szükségem van rá, hogy bátorítva legyek. És tudod, csak gondolj erre, mostantól, hogy éled az életedet, hogy bárki is legyen körülötted, éhezik a bátorításra. Szüksége van a bátorításra. Emberek, nagyon jól megtanulunk együtt élni azzal, hogy nem vagyunk bátorodva. Az életünk részévé válik, és természetessé válik, természetessé válnak az egyhangú dolgok. Mert nem is gondoljuk, hogy lehet ennél több. Viszont ahogy Jézus életét látjuk, és olvasunk róla, azt látjuk, hogy ő folyamatosan megerősítette a mellette lévőket. Bátorította, ahogy Zsolti is mondta, egy párhuzam, hogy neki volt miből megerősíteni a mellette lévőt. Volt miből bátorítania, volt miből szeretnie, volt miből adnia. És nem kisebb a mi forrásunk. És talán ennek a mai kis gondolatnak ez az alapja, hogy Jézusban egy forrásunk van. egy személyes megváltó, aki személyesen ismer, és személyesen szól, és a lelkünk bátorodik, és a szívünk bátorodik, valahányszor meghalljuk a hangját, meghalljuk, hogy személyesen nekünk szól. És Jézus a szolgálatán keresztül megerősítette az embereket. És ez a felhívás, hogy ja, légy biztató, légy bátorító, amikor bíztatok, és amikor bíztatsz, akkor Isten szeretetét mutatod, és mutatom be. Amikor bíztatok és bátorítok, akkor úgy szolgálok Isten szeretetével, mint ahogy Jézus is tette. Hogy ez nem attól függ, hogy ő hívő-e vagy nem hívő, hogy gyülekezetbe jár-e vagy nem jár a gyülekezetbe. Szüksége van a bátorításra. Szüksége van, hogy észrevedd azt a lehetőséget az életében, amit ő nem lát. És megfogalmazd. Tudod, lehet, hogy esetlenül fogalmazod meg, vagy fogalmazom meg. De igazából nem ez számít, hanem az a szív, amit meg fog ezen keresztül tapasztalni. És meg fogja tapasztalni azt, hogy valaki nagyon szereti őt. Meg fogja tapasztalni Isten szeretetét. Tudod, csak gondolok, hogy hogy az emberek, mi és a körülöttünk lévő emberek, mennyi küzdelmük lehet önmagukkal. Magukkal, az én képükkel. Vagy mennyi bizonytalanság lehet bennük, akár a gyereknevelésükkel kapcsolatosan. Tudod, ha gyermeked van, akkor azt gondolom, hogy csak megtapasztaltad azt, hogy vagy az elbizonytalanodást a felül, hogy jól csinálod-e. Ja, a külső és belső tulajdonságaik az embereknek, nekünk külső és belső tulajdonságaink kapcsán. Tehát mennyire nagy szükségünk lehet bátorításra. A főnök néhány hónappal ezelőtt fogyókúrába kezdett, és rá egy néhány hétre attól csak így találkoztunk egyszer, és mondtam neki, hogy úgy Sanyi, mondom, de jól nézel ki. Tehát, hogy tudod, így látszódott a gyümölcse annak, amiben így belefogott. És így azt mondta, így nekem ott, így egy ilyen mások is voltak ott, és így fél hangosan, hogy Dávid, nekem ezt még soha senki nem mondta. És könnyen azt gondoltam, hogy hát biztos mondták már neki, vagy azért biztos hallotta már jó néhányszor ezt. Nem így gondoljuk, hogy hát biztos hallotta már azért jó néhányszor. Hát. És nem is gondoltam volna. Tudod, Dávid, nekem vele engem így még soha senki nem bátorított. Máté és Márk evangéliumában leginkább annyi helyen látjuk azt, hogy azt mondja az írás, hogy Jézus megszánta őket. Megszánta a körülötte lévő sokasságot, megszánta azt a beteget, azt hiszem talán vakot, tudod, körülötte lévő szükségben lévőket, tudod, Jézus megszánta. Mi ez a megszánás? Tudod, a szívben valami, tudod, ami azt mondja, hogy ja, én szeretném, hogy neki jobb legyen, szeretném, hogy neki könnyebb legyen. És Jézusnál ezt látjuk, és ezt a szívet adja nekünk, a könyörületes szívet. Azt a szívet, ami azt akarja, hogy a mellette lévő neki a könnyebb legyen, jobb legyen. Erősödik az empátia képesség, vagy képesség az empátiára, hogy mellé tudok állni, amikor ő valamin átmegy. És nem azt mondom, hogy Jó, figyelj, de hát majd később majd biztos könnyebb lesz, mert ez nem empátia, hanem mellé állok, és azt mondom, hogy figyelj, és azonosulok ő vele. Azonosulok azzal, ami ő benne lehet, amin ő most átmegy. Megpróbálok minél jobban azonosulni. Ez kér tőlem valamit, de ez a könyörültességnek a kifejeződése. És nagy valószínűség szerint egyébként ilyen esetekben mit tudnék mondani, ami segítene neki? Semmit. De az, hogy ott vagyok mellette, és érzi, hogy mellette vagyok, ez lehet talán a legnagyobb segítség neki. Úgyhogy tedd és tegyem, ha nem is kapom, hogy bátorítsak, kezdeményezzem, Isten szeretetét a bátorítással. Adjam, ahogy Zsolt is utalt rá, hogy számolatlanul a biztatást. Ne gondoljam, hogy mások majd mondják neki. Ne gondoljam, hogy mások majd bátorítják őt, vagy őt. És csak így zárójelesen, pont emiatt, egyébként nagyon-nagyon gyorsan fogod tapasztalni a gyümölcsét, és fogom tapasztalni a gyümölcsét, amikor bátorítok, mert ritkaság számba megy, hogy emberek megerősítést kapnak. Egy Tesszalonika 5.14. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. 1 Tesszalonika 5.14. A kultúránkban annyira erős, hogy amikor bizonytalan vagyok, vagy bátortalan vagyok, akkor a módszerem az, hogy megpróbálom a mellettem lévőt lejjebb nyomni. Igaz? Hogy én úgy kicsit jobban érezzem magam. Benne van a kultúránkban ez a szellemiség, vagy ez a gondolkodásmód, ez a módszer arra, hogy az ember megpróbálja magát jobban érezni. Mert jobban érzem magam, hogyha látom, hogy a mellettem lévő is lejjebb van. És Isten, tudod, Jézusra mutatva, Jézus példára mutatva azt mondja, hogy figyelj, emeld fel. Ha el is vagy bátortalanodva, tudod, keresd valakit. Keresd meg a leggyengébbet, és bátorítsd, és figyelmedet magadról vidd át ő rá, és bátorítsd. És nagyon jó ez, hogy ugye minden nemzetben vannak meghatározó, úgymond szellemiségek, ugye? Tehát úgy értem az ördög tevékenységének a részeként. És ami meghatározó az adott kultúrában, ott esetben a mi kultúránkban, a mi társadalmunkban, annak az ellenkezőjével harcolunk az ellen. Hogyha a fukarságot tapasztaljuk az országban, meg látjuk, hogy meghatározó, akkor a bőkezűséggel, a nagy lelkűséggel, a nagy lelkűséggel győzzük le ennek az erejét. Azt gondolom, nagyon-nagyon meghatározó az országunkban az, hogy nem a bátorítás, hanem sokkal inkább egymás lenyomása, meg a negatív dolgok megfogalmazása a meghatározó. Te ilyen vagy, fiam, lányom, te olyan vagy, belőled sosem lesz ez, téged sem az eszedért fognak elvenni. És aztán úgy, ez a családtól, és aztán a munkahelyen úgy szintén. És mi, a hívők itt, Magyarországon, tudod, mindennek neki megyünk azzal, hogy mi pont az ellenkezőjét tesszük, mert tudjuk tenni, mert annyit kaptunk. És olvasunk fel egy igerészt, befejezésül. 1 Sámuel 30-ból. Jó, itt a történet úgy indul, hogy illetve úgy folytatódik, hogy az amálekiták betörnek Ciklágba, és olvassuk fel. És ellopnak mindent, elviszik a gyerekeket, a feleségeket, és felégetik a várost. 2. vers azt mondja, fogságba hurcolták az asszonyokat, mindenkit, aki benne volt, a kicsitől fogva a nagyig. Senkit nem öltek meg, hanem elhajtották őket, és elmentek útjukra. És aztán Istent megkérdezi Dávid, hogy menjen-e utánuk, és próbálja meg visszaszerezni, azt mondja, igen, a pap, pont keresztül Isten, igen, menj, és Dávid utána ered 600 emberével az amalekitáknak. És ahogy haladnak, elérkeznek a Beszor patakhoz, vagy Bezor patakjához, és ennek a 600 férfinek az egyik része azt mondja, hogy figyeljetek, nem tudunk tovább menni, nem bírjuk. Nem bírjuk ezt a tempót, elfáradtunk. És egy része a népnek megállt, és ott maradt a pataknál. És aztán Dávid megy tovább a maradékkal, és visszaszereztek mindent, amit elloptak tőlük, amit elvittek tőlük. 18-as vers azt mondja, mindent megmentett Dávid, amit elvittek az amálekiek. 2 feleségét is kiszabadította. Semmiük sem hiányzott, sem kicsi, sem nagy, sem fiaik, sem leányaik abból, amit elvittek tőlük. Dávid mindent visszaszerzett. Elvitte Dávid a juhokat és marhákat, és ezeket tulajdon jószágaik előtt terelték, és azt mondták, ez Dávid zsákmánya. Mikor pedig Dávid ahhoz a 200 emberhez érkezett, akik fáradtabbak voltak, mint hogy követhették volna, és ott hagyta őket a Beszor pataknál, ezek kimentek eléje, és a nép elé, amely vele volt. Dávid, tehát amint Dávid a néphez közelebb ért, békességgel köszöntötte őket. Akkor Beliáj fiai néhány gonosz ember azok közül, akik Dáviddal elmentek, ezt mondták, mivel ezek nem jöttek el velünk, semmi más ne adjunk nekik a zsákmányból, amelyet visszaszereztünk, hanem csak mindegyiknek a maga feleségét és a gyerekeit. Vigyék azokat, és menjenek el. Dávid azonban így szólt. Ne cselekedjetek így, atyám fiai, azzal, amit az Úr adott nekünk. Ő oltalmazott meg minket, és ő adta kezünkbe a sereget, amely ellenünk jött. És tudod, így belehelyezkedhetünk kicsit a résztvevőknek a helyzetébe. És tudod, föltehetjük a kérdést, hogy ezek az a 200 ember, akik ott maradtak, úgymond feladták, úgymond nem tudtak tovább menni, kevés volt hozzá az erejük, hogy tovább menjenek. Szerinted elmarasztalták-e magukat ezért? Szerinted hogy gondolkodhattak magukról? Mennyire érezték magukat királycsávóknak? Szerintem egyáltalán nem. És megdöbbentő, amit Dávidon keresztül látunk. És szoktuk használni ezt a kifejezést, hogy kegyelmi gondolkodás. Ez az, amit Isten fejleszt ki bennünk, ahogy vele járunk, és az ő szeretetét, és az ő irgalmát egyre jobban megismerjük. Tehát tűnődöm azon, hogy mikor meglátták, hogy jönnek vissza Dávidék, vajon mit gondoltak, hogy Dávidnak mi lesz az első szava vagy mondata hozzájuk? Én el tudom képzelni, hogy abszolút lejátszották a lehetséges mondatokat. Fú, mit fog Dávid mondani? most aztán le leszünk oltva. Jobb, ha meghúzzuk magunkat, behúzódunk 200-an így kis sarokba, ők ünnepelnek, mi meg jobb, hogyha szemük elé sem kerülünk. Ja, mit várhattak vajon a köszöntés helyett? Mert ugye azt olvassuk, hogy Dávid, hogy köszöntötte őket. Tudod, jogosnak érezték volna-e a megkülönböztetést Dávid részéről? Maguk és azok között, akik Dáviddal tovább mentek. És tudod, amikor a legnagyobbat buktam, vagy amikor a mellettem lévő, tudod, nyilvánvalóan nagyot, csak nagyot bukott, és tovább megyek, biztos csak lehetünk abban, hogy a mellettem lévő bukott. Mindannyian, mert mindannyian buktunk, mert mindannyian vallottunk kudarcot. Sokan körülöttünk az életüket úgy élik, hogy minden nap tud a kudarcaikról beszélnek maguknak. Mindannyian azt a hangszalagot játsszák le az elméjükben, amit akár gyerekkorukban, éveken át a szüleiktől hallottak magukról. Amikor a legnagyobbat buktam, amikor a leginkább elmarasztalom magam, amikor legnyilvánvalóbb, hogy hibáztam. És akkor, tudod, békességgel való köszöntést kapok, akkor az irgalomnak a köszöntését kapom, akkor úgy köszön Dávid, hogy látszik, hogy öröme van, hogy lát. Akkor ez Jézus szíve. Amikor ezt a szeretetet, ezt az elfogadást, ez az elfogadás lepleződik le. Jézus az, aki így elfogad bennünket. Nem csak tudomásul veszi, tudod, azt, amin átmentünk, vagy amit csináltunk, tudomásul veszi, hanem öröme van bennünk, öröme van benned. És amikor ránk néz, ja, van egy bátorítás van, egy öröm van az ő tekintetében, egy bizalom van az ő tekintetében. Róma 15:1 azt mondja, hogy a hetes vers, hogy fogadjátok be egymást, hogy fogadjátok el egymást, ahogy Krisztus is elfogadott titeket. Ebből indul, hogy nem vagyok különb semmiben, és elfogadtak, és szeretve vagyok. Annyira megmaradt bennem, talán Pásztor Borci említette ezt, néhány héttel ezelőtt, hogy Pásztor Schellerhez oda ment valaki. Azt hiszem, otthon voltak, és oda ment valaki, és volt egy szomszédja Pásztor Schellernek, aki talán alkoholista volt. És ez a valaki így mondta Pásztor Schellernek, hogy fú, de durva. Durva, gáz az az űrge itt a szomszédban, igaz? Gáz. És tudod, Pásztor Scheller válasza az volt, hogy figyelj, én vagyok az az ember. Én vagyok az az ember. Csak a megfelelő körülmények, vagy a megfelelő múlt kellene ahhoz, hogy ugyanaz legyek, hogy ugyanabba szenvedjek. Ez a könyörületes szív, ahogy fogadjátok el egymást, ahogy Krisztus is elfogadott titeket. Hogy innen indul a dolog, hogy gáz voltam, mind amit csináltam, tudod, csak, és ő elfogadott. És jön vissza Dávid az embereivel. És talán mondhatta Dávid is nekik, hogy figyelj, mert ugye azt mondták, hogy hát ők ne kapják semmit, csak a családtagjaikat kapják vissza, és akkor így ennyi, mert hát a többit azt mi csináltuk. És nem az van itt, hogy igazából, ami közös a két csapatban, a két táborban, az az, hogy senki nem szerzett meg semmit. Amikor jövök Dávid mellett, megmentettük a dolgokat, és hozzuk visszafelé, tudod, csak legyek óvatos. Mert nem szereztem én meg semmit. Azt mondja az írás, hogy az Úr adta vissza nekik. Az Úr adta vissza nekik. És ez segít nekünk, hogy megértjük azt, hogy mi is kaptuk. Mi is kaptunk akár egy győzelmet, vagy azt, hogy nem szenvedünk valamilyen szenvedélybetegségben, vagy lehet, hogy bizonyos területeken tudunk másképp gondolkodni már. Nem szereztünk mi meg semmit. Tehát kaptuk. Amit mi megszereztünk magunknak, az az örök gyötrelem lett volna, az örök büntetésnek a szenvedése lett volna. De elfogadhatjuk egymást egyetlen egy alapon, hogy Krisztus is elfogadott minket. És annyira tanítja Isten mostanában nekem, hogy ez nem arról szól, hogy most ez a valaki az gyűlis-e, vagy hívő-e, hanem hogy mindenki, a szomszédom, a munkatársam, és elkezdhetek Jézus szemével látva élni. Ő fejleszti ezt ki bennem és bennünk. Úgyhogy ez nagyszerű. Az első 300-ban a keresztények nem a teológiájukról voltak híresek, hanem a szeretetükről, a nagy lelkűségükről, az önfeláldozásukról. Néha azt gondolhatjuk, hogy a teológiánkat kell ügyesen megvédeni, és nagyon tudjuk, de van, ami ennél jobban számít. Ez az, hogy egyre inkább tudod, Jézus képére formálódunk át. Jézus itt járt, és folyamatosan megerősítette a körülötte lévőket, és bátorította a körülötte lévőket, mert többet látott, mint amit az emberi szem lát. Ő látta, hogy szükségben vannak. És ha nem is kapták ellentétes irányba a bátorítást, vagy kapta ellentétes irányba a bátorítást, ő adta. Ő adta. Ámulatos, hogy tudod, így gondolok erre, hogy ez, hogy bátoríthatunk másokat, hogy olyan semlegesnek tűnik elsőre ez a terület. Jó, én most bátorítom, nem lesz, hogy semmi. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nekem az életemben ezt még soha senki nem mondta. Tudod, és mi történt itt ekkor? Tudod, Isten szeretetéből kapott valamit. Úgyhogy befejezve, egy kicsit rendhagyó módon ezt a gondolatot. Kérlek, így gondolkodj el azon, hogy kinek van szüksége ma a te bátorításodra. Ezzel zárjuk most le az üzenetet. Ki az melletted, ja, akinek szüksége lehet a te bátorításodra? És tudom, hogy amikor elkezdünk ezen gondolkodni, akkor ilyen lehet, hogy ilyen nagyon régi, kérges, tudod, földet kezdünk el feltörni magunkban, mert lehet, hogy nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ilyet tegyük, vagy ezen gondolkodjunk. De ez valami olyan, aminek a gyümölcsét mindig meglátjuk. És tudod, és bátoríthatok. Tudod, lehet, hogy azon túl, hogy hé, szuper vagy, ez is bátorítás tud lenni. De úgy szintén az is, hogy megfogalmazod, akár specifikusan, hogy ja, amit lehet, hogy ő nem lát, vagy most nem látja, vagy most van arra szüksége, hogy valaki tudod, bátorítsa őt, valaki biztassa őt. Tudod, ki az melletted? Lehet, hogy a gyülekezetben van egy testvéred, lehet, hogy a szomszédod, lehet, hogy a munkatársod, lehet, hogy családtagod. Kinek lehet szüksége ma, vagy holnap, vagy a következő héten? Kinek van szüksége bátorításra a környezetedben? Tudod, szállj rá egy percet, egy fél percet itt, aztán folytasd otthon. Ki érezheti magát elhanyagoltnak a környezetedben? Körülbelül, annyira jó, hogy ezek így nem nagy dolgok olyan szempontból, hogy nagyon-nagyon sokat kérnének tőlünk. Egy SMS, vagy egy cetli, vagy szavak. Emlékszem, néhány nappal ezelőtt talán prédikáltam, és Zsófi hallgatta az üzenetet, és az alkalom végén csak írt, kitépett egy papírt a füzetéből, ráírt egy mondatot, és nem tudom, kezembe nyomta, vagy a Bibliámba tette, nem tudom már, és azóta is emlékszem erre. Ja, és emlékszem arra, hogy mit írt rá. És Isten neked is ad ilyen mondatokat, hogy másokat felemelj, hogy megerősíts. Neked is ad, rajtad keresztül is ad ilyen mondatokat, ami egy szívből indul ki, és Isten szeretetét leplezi le mindez. Úgyhogy, ja, lehet, hogy felírhatod, akár most magadnak, tudod, hogy ki az, aki felé. Lehet, hogy akár bevállalom, hogy még akár esetlenül is, de egy mondatot kifejezek, amit kapcsán gondoltam ő rá. Említettünk néhány dolgot, hogy mik azok a területek, ahol tényleg emberek valószínűleg bizonytalanok, vagy bátortalanok. És a küldetésünk van itt a mi népünk között, a szomszédságunkban, a városunkban, és sokszor ez olyan elvont lehet. De ahogy erről beszélünk, azt gondolom nagyon, ha láthatjuk jobban, hogy mit jelent, tudod, Isten szeretetét leleplezni, továbbadni. Ja, úgyhogy Isten áldjon minket. És éneklünk egy dalt, és közben gondolkozz bátran. Jó, töltesz nyugodtan időt vele. Ja, ki lesz az, akit megérintesz. Oké? Okay?
Szívem, a tiéd mind örökre, erősségem, kegyelmes nagy Isten, kezeidben megtartasz mindent, mégis törődsz. Én nem érthetem, kezeidben megtartasz mindent, mégis törődsz velem. Én nem érthetem, állok ég és költ urát, csodálatos. és elfogyhatatlan a szerelmed. Ugyanaz maradsz, nem változol, szent vagy, Uram, és elfogyhatatlan a szerelmed. Erős szívem, akiben föld, Urát, csodálatos és elfogyhatatlan a szerelmed. Ugyanaz maradsz, nem változol, szent vagy, Uram, és elfogyhatatlan.
Amiket hallottunk, csak így azt mondjuk, hogy jobban megismertük a szívedet. Mert ahogy a szeretetedről többet tudunk, jobban megismerjük a szívedet. Ahogy hallottuk, hogy mint a gyűrű, hogy tökéletes és végtelen, és tékozolhatjuk azt, amit te adtál. És aztán hallottuk a könyörületességet, a könyörületesség szívét. Ez a te szíved, Atyám. Istenem, tényleg csak így imádkozzunk ma így azért, hogy tudjuk gyakorolni ezt a szívet, tudjunk ebben a szívben élni, tudjunk meríteni a te szívedből, tudjuk kérni az Atya szívét, hogy töltse meg ezzel a szeretettel a mi szívünket, hogy tudjuk másoknak ezt adni, akik mellettünk van, jobb és bal kéz felől. Ahogy hallottuk Dávidtól, hogy nem csak a hívőknek, nem csak a gyerekemnek és a feleségemnek és a barátomnak, hanem egy ismerős a szomszédságban, a kollégák között, könyörületesség szíve, ellentétes a világnak a szívével, amely önző és magának akar mindent, vagy bánt, mert intrika és kritika és lehúzás, ahogy hallottuk. Köszönjük neked, Atyánk, Jézus nevében. Amen. Úgy csak hálásak vagyunk ezért az üzenetért, így Istentől, Isten szívétől. Tényleg csak így köszönjük, Istenünk. És ne felejtsétek el, holnap 18 óra lépcső, aztán áttöréstábor. Ha van apród, vagy bármi, amivel szeretnéd támogatni a fiataloknak a táborát, akkor csak tedd nyugodtan, bátran, adagozz ebbe az irányba. És vasárnap itt van pásztor. Tényleg jó így együtt lenni, és maradjunk bátran közösségre. El vagyunk bocsájtva.